Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Két vendégünk van, Kovácsik Levente és Szabó Norbert Ádám. Ugye Norbi, mint ahogy előzőleg felhívtad a figyelmemet. Hát ti két olyan sportemberek vagytok, akikre, ha nem tudjuk, hogy létezik olyan teljesítmény, mint ami a hátatok mögött van, akkor egész egyszerűen az ember azt mondja, hogy ez lehetetlen. Ugye arról volt szó, vagy arról van szó, hogy páros kajakkal az Atlanti-óceánon 64 nap alatt átéveztetek, 6500 kilométert tettetek meg. Hát, hogy belegondoltam, hogy mondjuk Görögországba busszal megyünk nyaralni, akkor minimum 1000-1200 kilométer, és hát ti több mint 5-ször annyit evesztetek folyamatosan. Hol kezdődött gyerekkorotokban? Hát meg gondolom, hát sportolni elkezdtetek, és hát gondolom kajakozni, vagy rosszul gondolom?
Hát gyakorlatilag 15 éves korunkban nagyjából kezdtük el a sportot, mint kajakozást. Persze előtte is mindketten mozogtunk már ezt-azt, de egy érdekes csavar a történetben, hogy körülbelül mi 3 évig ha evesztünk sportszerűen, és már a gimnázium vége fele, vagy az egyetemi éveink elején már nem is űztük ezt a sportot. Tehát gyakorlatilag, amikor mi nekivágtunk az óceán átevezésének, mi már 8-10 éve, hogy ha nyaranta egyszer beültünk a hajóba.
Igen.
Ez azért is fontos, mert ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy intenzív, izzasztó munkát, ahol az ember pulzusszáma az egekben van és liheg, hanem inkább mint egy séta, egy nagyon hosszú séta, egy nagyon embertelen körülmények között, egy apró kajakba zárva.
Akkor ti gyerekként ismertétek egymást, osztálytársak, vagy barátok voltatok egy lakótelepen, vagy egy faluban laktatok, honnan az ismeretség?
Budapesten nőttünk fel mind a ketten, Újpesten egészen pontosan, és mi a egyesületben találkoztunk, a kajakos egyesületben, ahol egymástól függetlenül kezdtünk el evezni, kajakozni, de ott, mivel egy nagyjából egy korosztályban eveztünk, tehát egy idősek vagyunk, nagyjából ugyanakkor kezdtünk el kajakozni, így a sebességünk, így a tudásunk is hasonló volt, és akkor így kerültünk a későbbiekben egy hajóba, és így például a versenyeken már Leventével csomószor együtt indultam.
Én párosban sokkal jobb voltam Norbival, mint egyedül, és szerintem a legnagyobb sikereinket már, ha ugye ez ilyen országos szinten azért nem is volt komoly, de személyes sikereinknek viszont komolynak számítottak, amiket elértünk, és azokat mindig a páros számunkban értük el.
És akkor miért fordítottatok hátat a kajakozásnak?
Nem fordítottunk hátat, egyszerűen csak az élet más irányba sodort minket. Ugye én azért hagytam abba akkora, hát akkor már mégis mondhatni, hogy versenyszerű sportolást, mert el kellett döntenem, hogy most vagy a sport, vagy a tanulás. És mivel azért 2002-ben, mert ilyen 10 évesek voltunk, amikor elkezdtük a kajakozást, ami relatíve későnek számított, ugye nem állt előttünk a versenysportban, tehát olimpián, országos bajnokságon, mi már nem tudtunk olyan eredményt letenni, hogy az a számottevően úgymond megérte volna ezzel foglalkozni, ezért így a későbbiekben pedig az iskola, a tanulás, külön órák, fakultációkba merültem, és emellett a kettő nem működhetett 100%-osan.
Levente, nálad is ez volt a helyzet?
Hát személy szerint nem voltam kiemelkedő sportoló magamhoz képest, mindig felül tudtam teljesíteni, tehát fejlődtem, és ezt jó volt látni, de tudtam, hogy nem leszek ilyen sportoló, egyszerűen nem annak születtem,
viszont nagyon jó akarat erőt és céltudatosságot nevelt belém a sport, és nagyon fontosnak tartom, hogy függetlenül attól, hogy az ember élsportoló lesz-e vagy se, legyen az életének egy szakasza, amit intenzív sporttal tölthet el. Nekem is ugyanúgy a barátok, az élet, a lányok. Elég sok minden közbe jött, ami elvonta a figyelmemet később már a sporttól. A műszaki egyetem szint úgy, hogy egyszerűen más dolgok kerültek a fókusz alá.
De akkor a barátság, vagy a, már barátok voltatok, gondolom, nem?
Abszolút, persze.
Tehát az megmaradt.
Főiskola alatt együtt jártunk bulizni, együtt jártunk ide-oda, amikor volt valami közös program, akkor mindig eszembe jutott a Levi, rácsörögtem, aztán mentünk, belevágtunk az éjszakába.
Igen. Tehát így havonta egyszer biztos volt egy alkalom, hogy találkoztunk.
Na és melyik kötöknek jött meg az agymenése?
Ezt
ugye szót volt?
Nehéz lenne megmondani, mert mind a ketten más, talán más irányból közelítettünk efelé, a projekt felé. Az én részemről inkább a vitorlázás és a hát most nem is tudom, a világ megismerése, vagy így egy a hosszú távú hajós lét, ami engem vonzott, Levente oldaláról pedig.
Az én oldalamról meg volt egy vágy, hogy az El Camino-n végig sétáljak, egyfajta magányos élményre vágytam. Akkor volt egy-két változás az életemben, ami ezt persze kicsit indukálta, hallottam történetet arról, hogy ki milyen élményekre tetszett ezen az úton. Csak szerettem volna egy személyesebb történetet.
Tehát utána akartál járni?
Igen. Norbi pedig mesélt nekem a Rakoncai Gáborról és a Rakoncai Viktóriáról, akik átevezték evezős hajóval az óceánt, és valahogy ez akkor így be is ugrott, hogy ne sétáljunk, hanem kajakozzunk. Norbi pedig amúgy is a tengerre vágyott, és...
Tehát akkor ezek szerint te voltál, aki először ezt kibökte?
Ezt nem mondanám én így, nem hiszem. Vagy nem is emlékszünk, mert ott azért a balatoni napsütésben egy-két sör is lecsúszott.
Felmerült az ötlet, hogy bár ávezve már elég sokan átkeltek az óceánon, de hogy kajakkal,
páros
kajakkal volt-e már ilyen, és miután megnéztük, utána kerestünk, hogy történt-e már ilyen, rájöttünk, hogy nem, és bennem mindig is volt egy olyan gondolat, vagy egy olyan cél, hogy szerettem volna valami olyan dolgot csinálni, amit még így életemben előttem, vagy hát a világon előttünk még soha senki más. És mivel ezt így megtaláltuk, ezért ez így egy nagyon jó kis feladatnak tűnt akkor.
Nem, na most hívásnak. Itt az segített, hogy esetleg három sörnél az ember nagyobbat gondol, mint józan fejjel?
Persze, sőt, eleinte kicsit komolytalan komolysággal beszéltünk róla. Persze álmodoztunk, hogy nézhet ki egy ilyen hajó, mi kellhet rá, hol lehet rajta kabin, egy kabin lenne, vagy kettő, két testű lenne, vagy egy testű lenne, a hajó lenne, tőkesúlya vagy se.
Csocsóasztal hol lenne rajta?
Pontosan a sakkasztal, hogy lenne mágnesesen a tetejére építve, és egyebek. Úgyhogy fantáziálgattunk, tetszett az a dolog, amit a Norbi mondott, hogy világ első dolog lehetne. Tetszett az a dolog, hogy egy olyan járatlan ösvényről van szó, ahol nekünk kell felfedezni azokat a válaszokat, hogy milyennek kell lenni egy ilyen hajótestnek, mit kell magunkkal vinni. Egy izgalmas feladatnak tűnt akkor, és akkor még mindketten talán egyetemre jártunk, lehet, hogy Norbi pont akkor fejezte be a BSC-t, én meg még talán bőven iskolába jártam, szóval tavaly fejeztem be.
De az a 6500 kilométerben, azért gondolom a térképet előbb-utóbb csak elővettétek, hát nem tudom, földrajzot hány évig tanultatok, de hát azért nem volt túl sok az a 6000-7000 kilométer?
Naivak voltunk. Naivak és lelkesek.
Szóval láttátok csak, mint fától az erdőt, nem annyira.
Nem, valahogy nem, nem is gondoltunk bele, hogy most ez nem félemlítette el minket a távolsága attól, hogy ez mégis mekkora kaland lehet.
Nagyobb problémának éreztük az anyagi feltételeit, vagy magát az eszközi feltételeit megteremteni ennek a kalandnak, mint majd erre a 2-3 hónapos útra rászánni magunkat. Úgy vélt, én legalábbis úgy gondoltam, de Norbiról is tudom, hogy így gondoltam, meg már említette, hogy az már az utazásnak a nyaralás rész lesz, amikor a tengeren, a napsütésben kint leszünk a nyílt vízen.
Hát igen, meg gondolom, mint újpesti gyerekek, nem a rózsadombról valók vagytok, a szülők sem biztos, és hát azért gondolom, hogy egy ilyen kajakot megépíteni, felszerelni, elmenni, hazahozni, ugye?
Persze. Bizony, ez rengeteg pénz nekünk, meg kifordítva a zsebünkből is csak pár forint esett ki. Úgyhogy kollégiumban laktam én akkor, és egyetemi ösztöndíjakból éltem.
Na, kedves anyukák mit mondtak, jó? Mert valamikor csak el kellett mondani ott, hogy te anya, el akarunk húzni.
Hát az elején nagyon nem tetszett nekik az ötlet, amit így utólag azért megértek.
A legenyhébb szó mi volt, amivel megdicsértek az ötlet kapcsán?
Hát talán nem is szó, hanem igazából tett vagy érzés, amit kiváltott belőle. Hát nagyon sokat sírtak. Tehát nagyon, nagyon szomorúak voltak, és nagyon sokat sírtak amiatt, hogy ezt miért. Miért ez, miért így, miért kockáztatom az életem, miért megyek ki a kiszámíthatatlanba, a viharok közé, a nyílt óceánra, ahol bármi történhet.
Egy gyerek vagy?
Van egy testvérem, egy nővérem, 8 évvel idősebb.
Gondolom lelkileg azért nem volt könnyű, szülők sírnak, te meg csak ragaszkodsz ahhoz, amit kiötöltetek.
Hát nem volt igen lelkileg könnyű, de annyira szerettem volna, meg annyira akartam, hogy és úgy álltam már így az elejétől kezdődően hozzá, hogy mindent megpróbálok megtenni azért, hogy biztonságban legyünk, azért, hogy sikeresen átkeljünk az óceánon, és hogyha az a sorsom, hogy átkajakozzam az óceánt, akkor ez úgyis meg fog történni. Ha pedig nem jutunk el egyáltalán odáig, hogy legyen egy hajó, mert ugye ezek a reakciók a szüleimtől még tényleg az ötlet bejelentésénél keletkeztek, amikor még csak egy egyszerű gondolat volt az egész. Tehát azt mondtam, hogy ha valamiért úgy alakul az élet, hogy eljutunk oda, akkor mivel ennyire szeretném, meg fogjuk csinálni.
Levente, neked mi volt a legenyhébb kifejezés, amit a férjét vágtak otthon?
Egy fokkal szerencsésebb helyzetben voltam, mint a Norbi. Akkor voltunk 23-24 évesek egyébként, így lehet ezt belülni. Nekem a szülém egytől támogattak, mert úgy gondolták, hogy úgysem fog ez komolyabbra fordulni. Amikor meg már látták, hogy mennyire komoly és milyen profi módon próbálunk rá felkészülni, akkor meg elkezdtek hinni bennem.
Igen?
És egy percig sem akartak távol tartani. Nyilván megpróbáltak felhívni a figyelmemet a részletekre, hogy mikre figyeljek, és hogy ne beleszaladjak valamibe, hanem legyek a feladat súlyossága, tehát a feladat súlyának, súlya által megkövetelt figyelemmel és alapossággal, meg tisztelettel bánjak.
És volt annyi bocsánat, hogy ezt a folyamatos evezést, ez menni fog felváltva, hogy...
Az addig még meg sem fordult a fejemben, hogy az nem fog menni. Tehát nem jutottunk el gondolatban odáig, annyi kis apró dolgon kellett biztosítani, hogy eljussunk odáig, hogy hát ez az abszolút naivság még ott.
Ez a védőburok, ami miatt bele lehet vágni. Ha az ember mindent tudna az elején, akkor nem.
Akkor nem is kezdeni el. Tehát így van. Viszont ahogy a problémák jönnek, úgy azok nem egyszerre jönnek és csőstül, hanem mindig csak egy következő probléma, és azt próbálja megoldani az ember. Apukám hajós ember volt, ő hajózást tanult, egész életében hajózni szeretett volna, amit a családra cserélt. És szerintem ő még így is volt rám. Ilyen szempontból nekem nem kellett küzdenem.
Eldöntöttétek, ugye akkor gondolom hiába mentettek be valamelyik sport bizományiban nézegetni kajakot, az reménytelen. Hát, hogy kezdtetek el gondolkodni? Ugye gondolom voltak előadók, mit használtak? Tehát hogy jött a hajóépítés? Vettétek, csináltátok?
Hát igen, először is megnéztük, hogy volt-e olyan hajó, ami már hasonló vizeken evezett, és egyetlen egy példát találtunk. Ez két ausztrál srác volt, akik Ausztrália és Új-Zéland között egy saját építésű hajóval átkajakoztak a Tasman tengeren. Ugye az a tenger az 2500 kilométer, ugye 6500 kilométerrel szemben, tehát jóval rövidebb, viszont sokkal erősebb szeles és viharosabb időjárás van azon a féltekén és azon a térségen, mint az óceánon. Tehát nekik volt egy egészen hasonló kis hajójuk, mint ugye a mi hajónk, ami azért sokat segített nekünk a tervezésben, illetve hát amire támaszkodni tudtunk. Hiszen tudtuk azt, hogy ez a hajóforma, ez a kialakítás, ez már le van tesztelve, és azt gondoltuk, hogy ha ez ott a Tasman tengeren ez működött, a viharokban, akkor ha mi is egy hasonló vonalon kezdünk el gondolkodni, akkor az nekünk is be fog válni.
Ez Skype-os kapcsolat, e-mail, így is felvettétek, vagy fotóról néztétek, vagy leírásból?
Próbáltuk velük felvenni a kapcsolatot, de egy-két e-mailen kívül nem igazán sikerült. Leginkább az ő expedíciójukról készült dokumentumfilm, illetve a képek és a híradásokkal tudtunk információkhoz jutni.
Tehát akkor nem voltak nyitottak? Azt lehet mondani, hogy nem
Nem tudom, hogy mennyire minden... vettek minket komolyan, vagy mennyire volt idejük foglalkozni velünk minden esetre. Kaptunk egy lelkes, bátorító e-mailt tőlük, de komolyabb segítséget nem.
Jó, akkor meg volt, hogy ők milyen járművel tették meg azt a 2500 kilométert. Akkor most
igen,
itthon van Fanándor, aki hajót épít, vagy más utat jártatok, hogy folytatódott.
Sokan építenek itthon, egyébként foglalkoznak hajótesttel, vagy a hajótestekkel azonos anyagokkal dolgoznak, és műanyagot öntenek, rétegelnek. Úgyhogy kerestük a megfelelő hajótervezőt, és kerestük a megfelelő műhelyt, ahol ezt a hajót le is gyártják. Közünk egyik kötünk sem hajótervezőmérnök, úgyhogy nem vállaltuk azt a bátor feladatot.
Nem lettetek.
Nagyon sok igényt meg tudtunk fogalmazni, és elképzelést. Partnerek is, tehát folyamatosan részt is vettünk a tervezési folyamatban, de a konkrét formát, illetve a rétegrendjét a hajón testnek, azt nem mi találtuk ki, hisz ezt profikra szerettük volna bízni.
És akkor azt mondtátok, hogy hát jó lenne, ha meglenne, de azért még pénzünk nincs. Tehát a másik oldal az hogy nézett ki? Mert ugye elkezdtetek gyűjteni, vagy hát
február.
Vagy ki tudjuk fizetni, vagy nem a végén?
Ugye 2012. januárjában, februárjában kezdtük el magát megtervezni a projektet, és akkor ott azonnal gyakorlatilag megkezdtük ugye a támogatók keresését is, hogy a projekt finanszírozási oldala is meglegyen. És ha jól emlékszem, akkor már egyből nyilván kezdtük a hajókeresést, mármint hogy a hajóépítőt is megtaláljuk. És ez valahogy így párhuzamosan ment, tehát igen, amikor megtaláltuk azokat a, mert ugye több csapat is volt, akitől árajánlatot kértünk, akivel felmerült, hogy együtt tudunk majd dolgozni. De az első időkben még csak egyszerűen beszélgetések és az árajánlatok terén mozogtunk, még akkor valójában nem volt meg a konkrét finanszírozása az expedíciónak.
2 millió körül lehetett egy hajó, csak hasonló ütöttem.
Sajnos nem, bárcsak. Az a baj, hogy ez egy egyedi forma. Olyan, amit nem egy futószalagról kell leemelni, amiben felelősség van, ami sok kézi munkát követel gyakorlatilag, erőforrást. Ilyen...
Akkor 4 millió?
Még annál is több, sajnos egy ilyen hajmutást.
Hogy körülbelül
egy hajó. Igen, igen, ez 7 méter hosszú, és úgy, ami ez a legjobban hasonlít, az egy gólyának a feje. Tehát, mint a csőre gyakorlatilag a gólyának, az volt a mi hajótestünk, amiben mi ültünk, és a fejrésze hátul egy kabin, ami kiemelkedik a hajótestből, és gyakorlatilag abba bele lehetett bújni. Tehát, hogy a hajótesten végigmászva ott volt egy zárható, nyitható üvegajtó, amin keresztül be tudtunk mászni ebbe a kabinba. A kabinban ülve lehetett elhelyezkedni, olyan magas volt. 2 méter hosszú volt, és mint egy koporsó gyakorlatilag. Úgy kell elképzelni.
De abban nem lehetett lefeküdni?
De. 2 méter hosszát tekintve le tudtunk feküdni. Ott voltak a felszerelésünk körülöttünk, 90 centi volt a legszélesebb pontja, és annál csak szűkült a vége felé.
Hány méter magas volt?
Hát fél méter magas lehetett.
Hát ez nem volt túl.
Hát ülni lehetett.
Volt az egy méter.
Mert ugye a légellenállás meggondolva azért nem lehetett magas, hogy ne...
Hát meg ugye az egyensúlya kibillenne, ha túl magas lenne a hajót, a szél is belekap, és akkor oldal irányba dönti a hajótestet, és aki kajakozik, az szeret vízszintesen ülni. Jó, hát ez a 2-4 méteres hullámok között erről jobb, ha lemond az ember. De hogyha már a hajótest egy alapszéltől is egy picit 20 fokban dől, az borzasztó a derékra nézve folyamatosan egy 20 fokos dőlés, tehát meg kellett próbálni minél kisebb felületeket kialakítani.
Mondom, a biztonság volt az alap dolog. Hogy rejtettétek bele azt, hogy nehezen tudjon felfordulni, stabil legyen, tehát ez a hajó tervezésnél, építésnél ez mit igényelt?
Hát a hajó tervezésnél, amihez a hajó tervezők ragaszkodtak, az, hogy legyen a hajónak egy tőkesúlya, ami egy 2 méter mélyen lévő 60 kilós ólom golyót vagy ólom bulbát jelentett. És ugye hát legfőképpen ez volt, ami minket segített abban, hogy ne boruljon fel a hajó, a tőkesúly. A lakstabilitása nyilván volt, de mivel ugye nagy volt a felület a kabin miatt, az oldalfelület, így ha nagy szélbe és nagyon nagy hullámok közé kerülünk, és nem lett volna tőkesúly, akkor sokkal könnyebben borulhatott volna fel, vagy bukfencezhetett volna a hajó.
Meg volt ennek a matematikája, tehát a hajótervezők ezt komolyan számolták. Számoltak egyrészt a rakományunkkal, ami főleg az élelmiszer volt, az 300 kg-nyi kaját jelent, amit gyakorlatilag a vízvonala, tehát a hajó fenekében tároltuk. Így, hogyha megnézzük a forgáskor a hajónak a súlya, főleg a víz alatti részben összpontosult, nem akart kifordulni a víz fölé a hajó feneke. Mi a 70-80 kilónkkal ehhez képest sokkal kisebb súlyt jelentettünk. Körülbelül fél méterre se volt a mi tömegközéppontunk a hajónak a forgás tengelyétől. Ezzel szemben a tőkesúly másfél-két méteres hosszával, 60 kilóval egy nagyon erős forgató nyomatékot jelentett még pluszban.
És az élelem az akkor végül is úgy volt, hogy a hajó fenekében lezárható rész alatt volt?
Így van.
A víztisztítása, amit gondolom ittatok, az hogy sikerült megoldani?
Volt egy vízkészítő berendezésünk. Ez volt gyakorlatilag a hajónak az egyik legfontosabb és legdrágább eszköze is. Ez úgy néz ki, hogy az óceán vizéből egy csövön keresztül egy ilyen hosszúkás, ilyen 50 cm hosszú, henger alakú csőbe préseli a motor, az elektromos motor, hihetetlen nagy nyomáson, és ebbe a csőbe van egy szűrő, egy ilyen kerámia szűrő, ami annyira pici lukak vannak, hogy a H2O molekulát azt átengedi, viszont a só molekulákat pedig megfogja, és így szűri meg az óceán vizét, hogy az ivóvíz, a tiszta H2 kijön egy pici csövön, a só molekula pedig benne marad ebbe a csőben, és azt pedig kimossa vissza az óceánba.
Egy óra alatt hány liter vizet lehet így előállítani? Hát
inkább azt tudom, hogy 10 perc alatt 7 decit gyárt le, akkor 60 perc
jó,
alatt...
Jó, 4,5 liter vizet lehet vele gyártani egy óra.
Nemrég vendégek voltak itt a dászutasok, akik 4,5 év alatt kerekeztek körbe a földet, és ők is hoztak egy ilyen eszközt, de hát nyilván az más volt, mert nekik nem sós vízből kellett édes vizet, hanem pocsolyából kellett iható vizet előállítani.
És azt hogy állították elő?
Hát most maradjunk itt a... Jó, tehát milyen élelmiszert vittetek, illetve hát majd az időjárásról meg, hogy mikor indultatok, és azt hagyjuk későbbre, de milyen élelmiszer kellett, jól emészthető, energiadús, stb.
Igyekeztünk változatos, és minél kisebb térfogaton, minél nagyobb energiakoncentrátummal rendelkező ételeket elvinni.
Egymászó kaja?
Igen. Tehát igen? Voltak ezek a zab falatok gyakorlatilag.
Hogy hívják ezeket? Energiaszeletek.
Energiaszeletek gyakorlatilag. Voltak nálunk főtételek, tehát szó szerint felmelegíthető ételek ezek, tehát dupla zacskóban kell elképzelni, a belső zacskó az zárt, a külső zacskóba pedig vizet lehet engedni. Ha abba a vízbe engedtünk egy filtert, akkor az kémiai úton felhevítette a vizet 80 fokra, és akkor tudtunk meleg ételt enni naponta egyszer. Ezen kívül vittünk konzerveket, a konzerveket hideg ételként tettük, mert azt már nem tudtuk külön megmelegíteni, de abból is volt 8-9 féle, ezek 400 grammos konzervek voltak.
Magyar konzervek?
Magyar. Így van.
Mondja egy-kettőt, légy szíves.
Például a töltött káposzta, vagy a márkát is mondjak?
Lehet bármit itt.
Hát ez az a házias ízek konzerv családnak volt, a különböző finomságai, gulyástól kezdve a különböző sóleteken át mindenfélét vittünk. Ezeknek az volt a hátránya, hogy ugye rozsdásodnak, ezért vákuumcsomagoltuk őket. Csak ahogy ürültek a rekeszek, úgy egyre nagyobb lett a mozgástere az ott maradt élelmiszernek, és elkezdtek csúszkálni, ahogy dőlöngélt a hajó, és kikopott a vákuumcsomagolásnak az alja helyenként, és a vákuumcsomagolás, ami nekünk volt a fegyverünk a só ellen, az tett a legnagyobb kárt az élelmiszer készletünkben, mert gyakorlatilag az egész csomagolásba felszívta a hajófenekén megülő vizet, ami elkezdte korrodálni a konzervjeinket. Többször volt olyan eset a vízen, hogy kipukkant egy-két konzerv, ami már tönkrement.
Csak erre nem is gondoltatok, ugye? Ez egy olyan probléma.
Hát például ez egy olyan dolog volt, amire így nem gondoltuk, és a tesztek során, amik egy rövid utak voltak, nem ilyen hónapokig tartultak, ott ez a probléma még nem jelentkezett.
És ilyen szondatápokkal nem lehetett a szervezetet.
Szondatáp az mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy egy liter vagy másfél literes zacskóban minden vitamin, nyomelem, amire naponta a szervezetnek szüksége van, az benne van, tehát a mesterséges táplálkozásnál használják, amikor nem tud az ember nyelni, és akkor évekig így életben lehet.
Vagy egy nagy sportteljesítmény, ilyen porok.
Igen. Hát nálunk szerencsére működött
nagy kalóriatartalommal
a nyelés. úgyhogy ilyen multivitamin csomagokat vittünk, tehát hogy vitaminhoz hozzájutottunk, meg az ivóvízbe is mindig kevertünk vagy szénhidrátot, vagy fehérjét. Tehát sosem hittük magában a vizet. De nem volt elég összességében, tehát az elején nagyon sok volt, nem bírtuk meg ennyi napi adagot. Az út közepe fele jó volt, a vége felé pedig már kevésnek éreztük az élelmiszert.
Ez a filter, ez milyen, amivel felmelegít, tehát hogy felhevíteni egy kémiai úton felhevő, milyen filter ez? Amiben a zacskó, két
zacskó. Tehát amit beletettetek, hogy 80 fokra felmelegítse a...
Igen, 80 fokra.
Konkrétan mi van a filterben, azt mi sem tudjuk, de ezt úgy kell képzelni, mint egy zsebkendő méretű, fehér, pici, vékony párna, amiben van valamilyen anyag, amire, hogyha ha vizet öntünk, egy deci vizet, akkor az a pár mennyivel megszívja magát, és ott a bent a kémiai folyamatok hőt termelnek. És ezáltal az a pici párna, amit a zacskós élelmiszerünk alá raktuk, az a pici párna így fölmelegítette ezt a zacskót.
És milyen élelmiszerek voltak ezek? Mi volt a zacskó tartalma?
Zöldséges, rigatoni.
Az mi az a rigatoni?
Tehát kérdezik, hogy olasz
olasz tészta.
Igen, aztán még?
Milyen zöldséges.
Volt
birkaragú.
Birkapörkölt volt, igen.
Tehát ez olasz technológia?
Jézusom,
hát ez... nem.
Vagy volt. Csak az étel volt az.
Igen, nem, ezt a hadsereg használja ezeket az élelmiszereket.
Magyar, gondolom hústartalmú ételeket is.
Hát hogy nem, a rakunkverkölt, az mindenképpen
is. Persze. Igen, és ez zacskóban, tehát két zacskó volt, az egyik zacskó az...
Egy dupla falú zacskó dupla falu, volt.
És akkor kibontotta az egyik, tehát az egyiket még... Tehát a két zacskónak a két fala közé...
Oda betették a vizet, és utána beletették oda ezt a...
Lapocskát.
Igen. Ezt a lapot.
Néha annyira elegem volt a hideg babkonzervből, hogy a zacskó helyett a babkonzervet tettem bele. És azt nem vizettem föl, de hidegen ettem meg az olasz tésztát.
Jó, híradás technika. Ugye hát ez is arra is szükség volt, hogy akkor jussunk a felszerelés végére, hogy elindulhassatok végre. Tehát milyen híradás technikát vittetek magatokkal?
Fel voltunk szerelve. Legtöbb dologból vittünk egy pótot, vagy ha nem is pótot, de egy olyan készüléket, ami azt helyettesíteni tudja. Ilyen volt a műholdas készülék, tehát a műholdas rádiótelefon volt nálunk, amivel egyrészt tudtunk üzeneteket hazaküldeni, tudtunk szóban is kommunikálni, tehát hangvételére, adására is alkalmas volt, ugye műholdon keresztül, illetve üzeneteket tudtunk kapni. Tehát ezen a készüléken kaptunk mi minden áldott nap időjárás előrejelzéseket az óceánon. Ugye, mert ott mi nem tudtuk. De, hát mi igazából mi tudtuk éppen ott, hogy milyen az időjárás, senki más. De az, hogy mi várható egy nap múlva, két nap múlva, vagy egy hét múlva, az csak itthon látták a többiek az interneten.
Igazából nem mintha tehettünk volna bármit is az ellen, hogy belemenjünk egy időjárási eseménybe, mondjuk egy viharba, de legalább felkészülhettünk rá.
Itt tudtatok rá, amit meglepettünk.
Elemet gondolom bőven kellett vinni, tápot.
Ezek akkumulátoros készülékek voltak, gyakorlatilag az összes, és az áramot pedig
napelem
biztosította. Igen. Tehát a hajónak a kabinjának, a hajókabinjának a teteje végig volt ragasztva napelemekkel. Négy darab egymástól független napelemünk volt, ami két darab egymástól független töltésvezérlőn keresztül két egymástól független akkumulátort.
Tehát a dupla biztosítás.
Igen, és bármit lehetett bármire kötni, tehát egy egész kapcsolótábla volt hozzá, hogyha valamit meg kilehessen kerülni a rendszer.
Egyedül arra nem gondoltunk, hogy a két egymástól független akkumulátort, ami gyakorlatilag az egész rendszernek a lelkét biztosította, egy darab dobozba tettük, ugyanabba a dobozba, és meg is történt az, amire nem számítottunk, hogy ez a doboz sajnos beázott, és hiába volt mindenből négy darabunk, napelemből, töltésvezérlőkből, akkumulátorból, mivel a két akkumulátor egy helyen volt, ezért gyakorlatilag azonnal mind a kettő beázott, és hát majdnem, hogy tönkre ment.
És aztán végül mi lett, hogy hogyan lehetett?
Hát feltéptük ugye ez elviekben vízmentesen volt leragasztva ennek az akkumulátoroknak a dobozának a teteje, mint ugye kiderült, hogy ez mégsem teljesen vízzáró. Ezért feltéptük a ragasztást, Levi tépte fel a ragasztást, és konstatálta, hogy a akkumulátorok doboza színültig van folyadékkal egy ilyen barnás, vöröses, akkumulátorsavas folyadékkal színültig megtelve. És hát ott az volt ez már a Kanári-szigetekig tartó szakaszon történt, annak is a kellős közepén. annak a a legmélyebb napját éltük gyakorlatilag meg, amit végül szerencsésen meg tudtunk úgy szerelni, hogy az egyik az gyakorlatilag teljesen tönkrement, viszont a másikból még egy pici áramot tudtunk kicsikarni.
És utána mi lett?
A Kanári-szigeten kicserélték.
Így van. Hát úgy kell elképzelni az utat, hogy mi Spanyolországból
ott indultunk. Ott vettetek a Kanári-szigetet, szereztetek másikat?
Igen. Spanyolországból indultunk, és onnan 20 nap alatt értünk a Kanári-szigetekre, Afrika mellett. És akkor ott gyakorlatilag ez egy 20 napos tesztszakasz volt, nagyon sok mindent kiderült, lássuk ezt az akkumulátoros esetet is.
Még időben.
Szerencsére egyébként az akkumulátorok nem lettek rövidre zárva, inkább a vezetékek korrodáltak el, az egyikből kifolyt a sav, és az okozta szerintem ott a nagyobb kárt. Onnan pedig 64 napig tartott az út a Karib-szigetekre, tehát az már a nyílt óceánon keresztül történt. A Kanári-szigetek tartó 20 napos szakaszban még az volt a fontos lélektani tényező, hogy Afrika partjai azért végig ott voltak mellettünk, és ott a hajóforgalom is viszonylag nagy, tehát ha gond volt, a segítség sem lett volna túl messze. A nyílt óceán az egy teljesen más tészta, ott egész út alatt 64, tehát több mint két hónap alatt csak háromszor láttunk fehér vitorlát valahol a távolban, a horizonton, semmilyen más hajót nem láttunk. És ott a távolság is akkorák, hogy semmilyen repülőgépes mentés nem lehetséges, mert a nagy távolságú repülők nem tudnak leszállni, a rövid távúak meg nem tudnak bemenni odáig.
És az akkumulátor csere hamar megoldódott? Tehát hamar találtad?
Hát ott a kikötőben gyakorlatilag hajóakkumulátorok garmadája állt a rendelkezésünkre, amit megvásárolhattunk és kicserélhettünk.
Ez az első út, bár hát ugye mindegy, egyszer elindultatok előtte, ugye az valami miatt nem sikerült, de akkor már azért tudtátok, hogy mi lett az a 6500, vagy igazából csak menet közben derült ki. Tehát azt így csak akkor lehet megtudni, amikor az ember azt végigcsinálja.
2013-ban de fogalmunk sem volt, hogy mi lesz az a 6500 kilométer, mert ott ugye elindultunk, és rá másfél napra pedig kikötöttünk. Szóval ott nem volt arra lehetőség, hogy igazából kipróbáljuk saját magunkat, meg hogy átéljük, hogy milyen itt ez a hosszú, milyen lesz ez a hosszú távú evezés.
Akkor mi volt a lelketekben, amikor tényleg elindultatok, és tudtátok, hogy vagy Amerika, vagy a hullámsír? Tehát mind a ketten külön-külön, hogy mit gondoltatok, akkor na akkor gyere Ádám, gyere Levente, akkor induljunk. Tehát hogy úgy lelkileg, úgy mi volt bennetek, hogy előre néztetek, biztos szép kék volt az ég, szép volt a tenger, nyugi volt, vagy az óceán pontosabban. Mi volt bennetek, hogy a lelketek legmegyen?
Hát az ég az tényleg szép kék volt, és az óceán is szép volt, nagyon meghívogató, de egészen addig a pillanatig, amíg el nem indultunk a 64 napos útra, tehát még a Kanári-szigetekig tartó szakaszon is voltak nehéz pillanatok, és volt, hogy sírt az ember, zokogott az óceánon evezve, mert eszébe jutottak a szép emlékek, és egyszerűen ott nagyon kiélesednek az érzékek és az érzelmek a nyílt óceánon. De egészen az indulás, tehát a 64 napos óceáni indulásunkig én nem éreztem olyan szintű nyomást, vagy nem depresszió, de szomorúságot, vagy feszültséget bennem, inkább rémületet, igen, ez már inkább egy bizonyos fokú rémület volt attól az érzéstől, meg attól a tettől, hogy be kell ülni ebbe a kicsi hajóba, és neki kell indulni az óceánnak. Tehát ott igazából én meg voltam rémülve egy kicsit. Bár nagyon vártam, tehát hihetetlenül vártam, de nagyon féltem.
Hogy lehetett regenerálni? Egy
kicsit még a másik félt is hallgassuk meg.
Nekem eljutni addig a pontig, hogy elindulunk az óceánon keresztül, egy komoly küzdelem volt már eleve önmagammal. mert már amit a Norbi megemlített, ez a 2013-as indulás, az egy olyan próbálkozás volt, ami kudarccal végződött, mi 3 évvel ezelőtt most már megpróbáltuk ezt az óceán átevezést, és akkor több okból, felkészületlenségből, eszközök nem működése okán is vissza kellett fordulnunk, és az hatalmas anyagi teher is volt, egyben pedig lehetett találkozni azzal, milyen, amikor az ember a nyílt vízen nem lát semmit, csak a horizontot. Tehát amikor a szabadság van körülöttünk, de be is börtönöz azáltal, hogy igazából nincs ott semmi. És ezt megtapasztalva már ez egy félelemmé vált, amitől rettegtem, a depressziótól, magamtól. Tehát amíg motiváltak a kis dolgok, hogy még egy dolgot megcsinálni, megoldani az akkumulátor problémáját, kis célok voltak, azokat könnyen lehetett kezelni. Amikor 64 napos távolságról beszélünk úgy, hogy az embert semmilyen inger nem éri, és csak a saját gondolataim visszhangzanak a fejemben, mert amikor én nevezek, akkor Norbi alszik, és fordítva is, akkor az már félelmetes, és addig a pontig elvinni ezt az egészet, ahonnan már nincs visszafordulás, talán az volt a legnehezebb, hogy így tudatosan végigcsinálni. Mert onnan már nincs visszafordulás, onnantól fogva nincs az embernek választása, onnantól fogva csak küzdés van, hogy végigcsináljunk és átérjünk tényleg, mert kiválasztaná a hullámsírt az Amerika helyett, szerintem nagyjából senki.
Hát választás nincs.
Igen.
Ki kell kötni a túloldalon.
Így van. Viszont amíg van választás, amíg haza lehet menni a Kanári-szigetekről is a repülővel, meg lehet futamodni a kihívás elől, addig az egy komoly teher volt számomra. Nagyon nehéz volt megélni a kiszolgáltatottságot, és én nem vágytam rá.
Tehát a tudat szintjére ott jött fel igazán az indulás.
Az első 10 nap gyakorlatilag, amikor a Kanári-szigetekről elindultunk, és elértük azt a pontot, ahonnan az áramlatok és a szelek miatt visszafordulni már emberi erővel nem nagyon lehet. Addig a pontig elvinni megterhelő volt, mentálisan nagyon-nagyon megterhelő volt. Utána már csak türelemjáték, csak. Egy nagyon komoly türelemjáték és egy nagyon komoly elfogadásról szólt, hogy elfogadni a helyzetet, amiben az ember van, és bízni, meg reménykedni abban, ugye, hogy ez egyszer véget ér.
Mind a ketten azt láttátok a másik arcán útközben, amit most elmondtatok, vagy azért az arcotok esetleg bást sugárzott kifelé, mint ami belül bennetek volt?
Hát a 64 napra való indulásunknál már olyan nagy volt a szakállunk, hogy az arcunkat lényegében elfette. És
hogy borotválkoztunk?
Sehol.
Nem borotválkoztunk, de én utoljára, meg hát Levi is utoljára itthon borotválkoztunk Magyarországon. Tehát itt október elején megborotválkoztunk, és legközelebb pedig csak február 10-én. Tehát tényleg a végére úgy néztünk ki, mint két vézna hajó törött. De egy a viccet félretéve azért nyilván kijöttek az emberen az érzelmek, és nem is feltétlen az arcán, hiszen ugye végig gyakorlatilag egymásnak háttal voltunk. Mert aki evezett, az ugye előrült az első beülőben, és folyamatosan csak előre nézett, és evezett. A másik pedig, amikor nem evezett, akkor pedig bent a kabinba, vagy magára zárta az ajtót, vagy ha nem is zárta, de felhúzta azt a kis védőponyvát, ami a hullámok becsapódását gátolta meg. Szóval így feltétlen konkrétan a másik arcát mégiscsak elég ritkán láttad, még akkor is, ha csak ketten voltunk, és folyamatosan együtt voltunk. De azért nyilván egyrészt érzi is az ember, hogy milyen hangulatban van a másik, meg hát sokszor ugye hallja is, mert ha jó az idő, akkor nevetgélünk, ujjongatunk, sikongatunk. Jó,
tehát volt olyan poén, amire feloldódott a dolog, vagy ami úgy...
Hát, igen.
Hát, ott a humor iránt inger küszöbünk azért elég alacsonyra lecsökkent. A legbutább dolgokon is tudtunk nevetni.
Igen.
Hány óránként kellett váltani, vagy volt váltás az evezésben, mert...
Négy óránként. Tehát gyakorlatilag...
És az elegendő pihenés? Evezni sok, gondolom.
Evezni sok, és a fenekünk volt a szűk keresztmetszet, mert nem bírt több ülést. Pihenni kevés, de elégséges, mondjuk így. De napjában háromszor kellett megélni a borzasztó nehéz felkelés pillanatát. Három óra, 2,5 óra alvás jutott körülbelül egy ilyen 4 órás pihenő szakaszra, mert ugye enni is kell, ivóvizet csinálni, öltözni, tisztán tartani a hajót, kötélzetet, tehát millió dologgal. Kell ott a nyílt vizen törődni.
És mert mondtátok, hogy ugye nem kellett megszakadni az evezés közben, tehát ez egy viszonylag olyan kényelmesebb tempó? Tehát energiatakarékosan húztátok a lapátot?
Nem hiszem, hogy a pulzusszámunk 160 fölé ment volna, de azért erőt is kell belerakni, hogy haladjunk. Főleg elég motiváltak voltunk arra, hogy minél hamarabb átérjünk. Tehát egyszerűen a saját lelkem nem engedte azt, hogy lazsáljak, mert nem bírtam volna elviselni, ha egy nappal többet kell csak
azért. Tehát a teljes erőbedobáshoz képest mondjuk hány százalékon neveztetek, hogy mégis úgy nagyjából ezt meg, most hiába mondom kilométer per órát, hogy ezzel semmi nem megyünk.
Tehát nem sprinteltünk, tehát ugye nem is az emberi szervezet a sprintelést, tehát a nagy intenzitású munkát nem is bírja folyamatok huzamosabb ideig kitartani. Viszont amit beletudtunk, azt mégiscsak beleadtunk. Tehát az adott körülmények között szerintem végig, ha nem is 100%-osan ott voltunk, de egy 80-90%-ot beleraktunk.
Szerintem a jó hasonlat, hogy tényleg valami valós mozgáshoz hasonlítjuk, és én azt mondanám, hogy egy intenzív, erős sét a tempó. Tehát ott, amikor az ember mondjuk tudja, hogy késésben van, és ezért kicsit kilép. Talán a kajakozásban egy ennek megfelelő tempót diktálhatunk.
Tehát beledobtatok energiát, de nem úgy, hogy kifárasztatok.
Igen, tehát futásnak nem eredtünk. Ne legyen légszónyunk odáig. Volt, hogy meghajtottuk magunkat, néha a saját időeredményeinket, hogy szakaszolva néztük, hogy mennyit haladunk, és szerettünk volna egy-két rekord műszakot csinálni, akkor az ember képes volt meghajtani magát. Meg voltak fáradtabb, álmosabb időszakok is, amikor mondjuk kimaradt egy alvás valamilyen gigszer miatt, és akkor nagyon lelassulhatott az evezés.
Milyen volt az időjárás? Milyen volt a nappal, milyen volt az éjszaka? Mert gondolom azért az éjszaka felhőtlen ég mellett, ugye az nagyon szép lehetett.
Hát igen, az időjárás az minden nap majdnem, hogy más volt. De kaptunk hideget, kaptunk meleget, volt minden.
De tavasz, nyár, ősz, minek lehetett betudni ott hazai fogalmak szerint?
Hazai fogalmak szerint, amikor elindultunk Spanyolországból, akkor mondjuk a vízszint felett fél méterrel olyan 15 fok körül lehetett az időjárás. Ugye, amit még nagy mértékben lehűtött a folyamatosan fújó, elég erős szél. Tehát volt meg a vízpermet. Tehát az elején éjszakánként volt, hogy hihetetlenül fáztunk. Tehát vízhatlan ruhába, alatta, termó, felső, pulóver, rajtunk kapucni, kesztyű a kezünkön, szóval éjszakánként ott nagyon-nagyon hideg volt.
Ez intenzív mozgás ellenére is? Vagy csak az, aki nem evezett?
Nem, az felmelegítette azért az ember, de az első...
Hát az első 10 óra, perc, fél óra...
Mire beindult az
izomzattal?
Meg a kézfej attól függetlenül nagyon meg tudott fázni, tehát hogy a kézfejünk az gyakorlatilag vizet ért folyamatosan, nem nagyon lehetett kesztyűzni kajakozáshoz. Az nagyon hideg volt.
De ahogy egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb értünk, úgy egyre jobb volt az időjárás is. Tehát a Kanári-szigetek térségében már nem emlékszem, hogy talán volt éjszaka is, amikor csak egy hosszú lyukpólóban eveztünk. Akkor ott már jó volt az időjárás. Majd ezt követően, ahogy szintén megint ugye csak ereszkedtünk délnek, délnyugatnak, egyre közelebb kerültünk az egyenlítőhöz, ott már viszont nappal forróság volt, tehát tényleg égetett a nap, iszonyatos hőség volt. A kabinban, ami ugye egy zárt picike kis hely volt, ott aztán főleg nagyon meleg volt.
Éjszaka csillagos ég, mert ugye ott tényleg aztán semmi fény alul körülöttetek.
Igen.
Milyen ez, nagyon szerettem volna, hogy a Szaharába elmenni és ott onnan nézni éjjel a csillagokat, hát végülis szerintem a tenger és az óceán is ugyanaz ilyen szempontból.
Egyáltalán lehetett olyat, hogy fényképezni, vagy filmet készíteni, vagy valamit megörökíteni látványként erről az útról?
Először a csillagokat, aztán utána
jó, hát csak
kötődik.
A csillagok azok elképesztően gyönyörűek, és többen vannak, mint hinnénk, még itt fölöttünk is, tehát ugye, amit mi itt láthattánk, vagy több láthatunk is, az töredéke annak. Tehát, hogy még ha a városon kívül vagyunk, sem látunk annyi csillagot, mint a nyílt vízen. A tejutat lehet látni 5 percenként hulló csillagok. Nyilván, ha a hold fel kell, akkor a fényével elfedi a csillagokat, de holdmentes felhő nélküli éjszakákon, ha még a szél sem fúj, akkor nem, hogy csak a csillagok világítanak, hanem a vízen, a zölden a planktonok is lumineszkálnak.
Igen.
Tehát, hogy az ember felveri, felzavarja a vizet, azon a ponton zölden ilyen több száz fénypont villan fel, és ezek olyan élmények, amiket első kézből nem lehet máshol megtapasztalni, és gyorsan a videózásra is reagálva, hogy ezeket nem tudtuk megörökíteni, mert olyan minimális fényerő, amit főleg a mozgóhajótesten nem tudunk lencse végre kapni, mert elmosódnak a felvételek, a hosszú a záridő. Ezeket csak a fejünkben őrizzük, és csak ketten mi láttuk.
De abszolút élmény maradt.
Csak a mese róla, amit tovább tudunk adni, de körülbelül 5 méter mélységig még éjszaka is belátni a víz alá, hogyha van valami fényforrás, ami lefele világít, és ott is a halak, medúzák, tintahalak mind-mind láthatók, delfinek nagyon sokszor körülöttünk vadásztak. A tintahalak úgy vadásznak, hogy felvillannak fehéren, és ezért evezés közben a tenger alattunk villog olyan éjszakákon, amikor nincs fönt a hold, és följöhetnek a mély tengeri élőlények vadászni.
És félelem volt esetleg, hogy valami megtámad, valami állattól?
Hát volt olyan, hogy elúszott alattunk egy nagy cápa, akkor azért eléggé féltünk. Mondjuk én kevésbé, mert pont akkor volt váltás, és én bebújtam a kabinba, a biztonságba, de Levente, aki kint maradt egyedül a éjszaka kellős közepén egy cápa, 4 méteres cápa társaságában biztos kellemetlen pillanatokat.
De a kamerát legalább állítottad, nem, hogy a csonkolás fel legyen véve.
Igen, ez készenlétben volt.
Pedig bement és olvastad Hemingway-nek a könyvét, nem?
Igen.
Tényleg Hemingway, mert tudom, hogy olvastad.
Üdőleg halászos a tengerem, csak arra akartam
de nem, célni. Mert tudom, hogy olvastad, tehát én a rádióban hallottam egy riportot, és...
Volt, vittünk magunkkal hangos könyveket.
Szívemnek kedves.
Igen. Volt nálunk könyv is, de konkrétan olvasni ott azért ritkán olvasott az ember, mert folyamatosan billegett a hajó, illetve amikor bement, a kabinba éjszakánként, ugye főleg akkor arra volt idő, hogy levetkőzzön az ember, behintőporozza a fenekét, megvacsorázzon, meg elkészítse a következő műszakjának az ivóvizét, és utána meg lefeküdjön aludni, és gyakorlatilag azonnal álomba szenderüljön.
nem sok mindent csináltunk azon kívül, hogy eveztünk, meg eltettük magunkat aludni, meg tápláltuk magunkat. Tehát ez az egészben szerintem a legkeményebb. Nem is sportteljesítményről szól ez elsősorban, hanem erről a végtelen türelem, a játékról és elfogadásról, hogy a bioritmusát az ember átállítja, hogy kényszerítjük magunkat erre a 4 órás váltásra, hogy minden nemű elfoglaltságunkat, amivel az elmúlt életünket töltöttük, azt mind magunk mögött hagyjuk, és átállunk a semmittevésre, idézőjeles semmittevésre, gyakorlatilag ez az evezés, és a gondolatainkba való merülés. Nagyon érdekes, hogy 2-3 hónapig mi szerintem nagyon fiatalnak számítunk, a személyiségünk sem alakult ki talán, vagy még nagyon fejlődőben van, és nagyon erős hatással volt ránk az, hogy ennyi időt töltünk magunkkal, a gondolatainkkal. Esküszöm, felüdülés volt az a meditatív állapot, amikor az evezés, a ritmus, a légzés, a hullámok hangja, vagy a szél, vagy ennek az egésznek az óramű pontosságára tudtam koncentrálni csak arra, amit éppen csinálok, és elfelejtettem gondolkodni azon, hogy mi lesz, vagy hogy mi volt, vagy hogy mi aggaszt, vagy mi fáj, és amíg csak a munkára koncentrált az ember, az volt az a meditatív állapot, amiben a legnagyobb békét és nyugalmatot meg lehetett lelni. Az volt az egyetlen olyan állapot, amikor az idő tényleg telt, mert amúgy csiga lassúsággal vánszorgott körülöttünk minden egyes perc.
Vagy inkább nem volt idő, mert csak te voltál éppen, ugye, mert
igen.
Te mint szubjektum voltál, és más nem
igen.
volt.
És ez a legnehezebb az egészben, hogyha nem vesz körül minket semmi, akkor mihez mérjük saját magunkat. Tehát engem azt tesz létezővé, hogy az emberekkel interakcióba lépek. Amíg csak az én tudatom van önmagában, ott elkezd szétesni a személyiség. Picit szerencsére mi ott voltunk egymásnak.
Ha vagy ott épül újjá, vagy ott találja meg azt, aki van. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy ki kell menni a sivatagba 30 napig, 60 napig, 90 napig, és megvilágosodik az ember, mert ott senki más nincs, csak saját maga. Mert ami körülötte van, a sivatag vagy az óceán, az semmi. Igen. Ott csak igen. Ti voltatok.
És ez nagyon fájdalmas, amikor az ember így elveszíti azokat a tartóerőket, amiket megszoktunk itt, vagy azokat a hatásokat, amiket segítenek az öndefiniálásban. És utána ott szerintem amúgy túl hosszú időt nem is lehet eltölteni, mert valahogy véglegesen is átalakulna az ember, vagy megőrülne egy idő után, szerintem nem tesz jót a húzamos
egyedülre.
Rövid távon jót tesz.
Jól érzékeltétek ezt a hatalmas pörgő életet, amiben itt élünk, és az idézőjelben semmit tevés nyugalom közötti távolságot.
Hát a hatalmas.
Hatalmas.
Hatalmas szakadék tátonga két létezés között, amit ott megéri ilyenkor az ember, és itthon a pörgés, meg a rohanás között, szóval amúgy szerintem mindenkinek jót tenne, hogyha lenne rá lehetősége, hogy hát nyilván, ha nem is 2 hónapot, de hogy úgy el tudjon vonulni a saját kis életéből, hogy csak saját magára figyeljen, csak a saját gondolataira összpontosítson, ne kelljen foglalkozni a hétköznapi dolgokkal, és kicsit magával legyen egyedül, gondolataival.
Talán a legérdekesebb az, hogy hétköznapi pörgésként definiáltad azt, ami a különbség az ott lét és az itt lét között, hogy egyáltalán a hétköznapi pörgés az, ami hiányzik ott az embernek, meg nem a munka, még ha szereti is az ember, vagy sőt, ha imádja, nem a hobbi, nem a szórakozás, hanem inkább emberek hiányoznak ott. Tehát személyek, akikkel körülvesszük magunkat. Igen, és ez rávilágít arra, hogy mi az, ami igazán fontos, hogy mit miért teszünk. Nem azért jár az ember munkába, vagy szórakozni, hogy ezeket csinálja, hanem hogy azok az emberek között lehessen.
Ezek szerint akkor változott is az értékrendetek bizonyos tekintetben, vagy viszonyulásokban.
Nagyon bízom benne, hogy azért egy változáson mentünk keresztül ezáltal, és remélhetőleg pozitív irányban. Én érzem minden például szempontból ennek a hatását, hogy így van. Ami nehéz az az, hogy visszakerülünk ebbe a pörgésbe, és akármilyen intenzív és fájdalmas volt ez a tapasztalat, nem kell elfelejteni, és újra megadni magunkat.
A világítás milyen
az itthoni dolgoknak. És azért sok esetben tudatosan kell erre magunkat emlékezni. Legalábbis nekem kell néha tudatosan emlékeztetnem magamat arra, amit ott megtapasztaltam és hazahoztam. De gyakorlással, meg sok gondolkodással, meg figyelemmel előbb-utóbb szerintem ez beépül a személyiségbe is.
Hát mindenképpen felejthetetlen élményként megmarad az életetekbe, ami azért akarva-akaratlan gondolom, hogy bizonyos esetekben gondolatszintjén ne lőjön, hogy hoppá, akkor ez volt, és most mennyivel más.
És
újraírja az ember az emlékeit, ez a nagyon veszélyes, meg megszépíti nosztalgiával, gondol valami arra, ami nem is volt feltétlenül annyira jó.
Így utólag milyennek láttátok az óceánt, amikor ott voltatok a közepén? Tehát mit jelentett nektek, vagy a tudatotok, vagy a légyetekbe, vagy filozófiai értelemben, vagy bárhogy? Tehát mi az óceán, mi annak a közepén ott ülni és evezni?
Hát ha most így visszagondolok, és így oda képzelem magam az óceán közepére, akkor azért fájdalmas. Tehát pont ugye az óceánon a középső 20 nap, az nagyon erős, szeles 20 napunk volt, bár ugye a hajó nagyon gyorsan haladt emiatt, de mégis a váltások nehezek voltak, nagyon kellett koncentrálni folyamatosan. A 20. vagy középső, a 30. nap körül már a fenekünk az szanasz széllyel volt, sebesedve, égetett, fájt, az alkaromon nagyon, alkarom is teljesen ki volt sebesedve, kiütések voltak rajta, bármely hozzáért, a marta, a só. Hát ilyen szempontból fájdalmas volt megélni, meg nem volt, egyáltalán nem volt komfortos az ott lét. Igazából ami, de mégis, ha most mi fejemmel meg visszagondolok rá, akkor meg mégis egy nagyon pozitív emlékként jelenik meg előttem, mert maga az emlék, maga az élmény, maga az a tapasztalás, amit ott átéltem, az egy nagyon jó hatással, nagyon jó hatással van rám, és
szép emlékként az emlékként.
Szép emlékként kezeli, igen. Tehát valami, úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy nem is feltétlen az a fontos, hogy ha nem is az a lényeg, amikor ott megéldi az ember, mert ott túléli, hanem amikor ide visszacsöppen, vagy visszajön a földre, és az ott te megélt élmények és tapasztalatokra visszaemlékezni, és amilyen hatása tényleg az az adott pillanat van a jellegi személyiségére, ez az, ami építő jellegű.
Én emlékszem arra, amikor ott kint voltunk az óceán közepén, hát az 10 napig is állt. Tehát amikor így effektíve tudtam, vagy tudtuk azt, hogy na ez az a pont, ahonnan bármerre is akarnék hazamenni, az minimum 30 nap. Minimum. És fölálltam a hajón, kapaszkodtam a kabin fölötti pici világítás és árbóc rúdjába, és körülnéztem, amennyire a hullámhegy tetejéről körül lehetett nézni, mert hullámvölgyben nem látott az ember semmit, mert 2-3 méteresek a hullámok. Hullámhegy tetejéről körülnéztem, és nagyjából 20 km távolságban lehet ellátni. Töredéke annak, amekkora víz felület volt köztünk és a szárazföld között. És hogy a közelünkben lévő hullámok fehér fodrait látom formaként, úgy a távolban inkább textúraként éli meg az ember, ahogy összesűrűsödnek, és felfoghatatlan az a gondolat, hogy most itt vagyok egy olyan helyen, 30 napja küzdtem azért, hogy ideig eljussak, és most olyan helyen vagyok, ahonnan minimum ugyanennyit kell küzdenem ahhoz, hogy bárhová eljussak. És ugyanezt fogom látni mind a 30 napig, és felfoghatatlan az a gondolat, hogy be se tudom látni azt az óceánt, aminek a közepén itt lebegek. Hogy 16 óra volt a partot érésünk, és aközött, hogy megláttuk a szigetet. Tehát, hogy ilyen szintű távolságokról beszélünk, amit nem lát be ilyenkor az emberi szem, vagy amikor a hajó mellett fekve a hasamon, a vízen lebegtem, búvár szemüveggel, és néztem lefelé a végtelen kékbe, lefelé. Baromi messzire el lehet, tehát elképesztő messzire el lehet látni lent a tiszta óceán vízen keresztül, ha süt a nap. És próbáltam arra gondolni és tudatosítani magamba, hogy alattam most 3 kilométeres mélység van. És hogy ennek a tetején lebegek, de hogy ez a 3 kilométeres mélység van még mindig a legközelebb hozzá, mint a szárazföld. És az a 3 kilométeres magasság is egy felfoghatatlan. Tehát a legmagasabb épület most Dubajban, az is csak megközelíti az 1 kilométert, és hogy még annál is 3-szor mélyebb most itt az óceán vize. Tehát itt érzékeli az ember a saját mi voltának a semmiségét, a mulandóságát, azt, hogy mennyire aprók vagyunk, főleg, hogyha még a csillagokat is látjuk, és esetleg a világűr léptékébe is betekintést nyerünk, hogy az Orionnak a bal felső csillaga egy narancsárga csillag, és véletlenül pont tudtam róla, hogy az ismert naprendszer második legnagyobb csillaga. Olyan nagy a mi napunkhoz képest, mint a Földhöz képest a nap. Tehát, hogy orbitális méretű, de csak egy apró pötty az égen, ugyanakkor a pötty, mint a többi gyakorlatilag. És ott megérzi az ember, hogy akkor én milyen távolságért is küzdök. Hogyha ilyen az univerzumban a mi óceánunk az egy aprócska, sem jelentő lépték. Hogy ennek mi értelme van? És ott teszi föl az ember magának az igazán izgalmas kérdéseket. Ez az út nem válaszokat ad, hanem jó kérdéseket tesz fel.
Egymás ismerősöm mondta, hogy amikor több száz kilométerre jártak a lakott településektől a hegyek között, több ezer méter magasan, hogy ott is ugyanazt érzik meg, hogy semmik. Ott. Tehát ugyanazt, amit te mondtál, de végül is ugye jó ez, ha az embernek megadatik. Sokkal jobb, mint hogyha nem. Hát, még akkor is, hogyha sok keszekusza gondolatot megindít az ember fejében. Azért a realitással legalábbis én úgy gondolom, mindig jó tisztában lenne.
Valamilyen szintű alázatot plantál az ember szívébe, de mindennel szemben, ami élő, vagy mindennel szemben, ami nem.
És amikor közelítettetek a szárazföld fele, akkor gondolom, hogy ez úgy fogalmazódott meg az agyatokban érzés szintjén, hogy mintha lassabban menne, tehát ösztönösen nyilván siettettétek volna, hogy milyen hamarabb szárazföldre, vagy hogy alakul ez ki?
Hát végig is, ugye 64 napon keresztül folyamatosan csak egy célpont felé haladunk, vagy haladtunk, és ugye hagyjuk még így a közepére, hogy tehát ezek a pontok, tehát a közepénél például már megvolt az a tudás, tehát ott helyszínen, mert például nagyon pici kis aprók vagyunk, mégis legalább ott már volt valami kis fogalmunk arról, hogy akkor még ugyanennyi. És mindig, tehát nem a napokat, igen, elkezdtünk visszaszámolni. És tudtuk, hogy akkor nem már csak 30 nap, és akkor mindig 5 naposával, 10 naposával számoltuk az előttünk lévő időt, tehát tudtuk, hogy még 40. napnál járunk, akkor még 20 nap, aztán még 10 nap, és akkor így szépen napról napra faltuk a távolságot és az időt, Amikor megláttuk a szigeteket, akkor is még nagyon-nagyon messze voltunk a szárazföldtől. Tehát onnan több mint fél nap volt a fél napot kellett még a szárazföldig a kikötési eveznünk, de a nagy élmény tényleg meglátni. Meglátni azt, hogy végre ott egy picike kis szürke folt a horizonton, amit eddig gyakorlatilag csak elképzeltünk, és bíztunk benne, hogy egyszer majd ott lesz, és amikor pedig megjelenik, akkor hát 64 nap után csak szó nélkül nézés csodálja az ember, hogy ide is eljutott.
Könnyek voltak viszont a kebben?
Hát egy megható pillanat volt, de akkor ott nem sírtunk. Ott inkább örültünk már. Ott már egy ilyen belső szívből jövő boldogság volt, és öröm, hogy odaérünk előbb-utóbb.
Érdekes élmény ez az érkezés dolog, mert az azt megelőző 63 napban, hát inkább mondjuk az első 40-ben, ahányszor csak elképzeltem, hogy egyszer ennek vége lesz, vagy végére érünk, és hogy az a sok küzdelem az egy érkezésben majd gyakorlatilag katartikus élményé válhat, az mindig könycsepeket csalt a szemem sarkát. Tehát volt, hogy elsírtam magamat a gondolatom, hogy milyen jó lesz megérkezni. És mikor már ott van az ember is, és eléri, akkor már nem a vágyott cél, hanem az elért cél, és sokkal kevésbé hagyja meg, mint ahogy az a képzeletben létezett, és akartam örülni neki nagyon, sőt, ordibáltunk is örömünkben, de éreztem, hogy valahol ez az érzés, hogy láglátom a szigetet, egy természetes érzés, gyönyörű volt, jó érzés volt, mégsem vált a legfontosabb emlékeim egyik, tehát nincs az öt legfontosabb emlékem között az evezéssel kapcsolatban, sem a megérkezés, sem a szigetnek a megpillantása, mert
annyira biztatok talán önmagatokba, hogy ez sikerülni fog, nem ez bántotta ki?
A fáradtság.
Meg a fáradtság.
Ott már véget ért. Tehát valahol lélekben ott már átértünk, amikor már megláttuk a szigetet. Ott már tudtuk, hogy vége van, ott már nosztalgiával gondoltunk a kint töltött időre, hogy ezek az utolsó órák, amiket ebben a hajóban a természethez ilyen közel, az óceánon tölthetünk, és valószínűleg soha többet nem fogunk ilyesmit csinálni. Ott már én ezt utólag elemezve gondoltam csak végig, hogy talán nem átevezni az óceánt volt a lényeg, hanem ott lenni a közepén.
Tehát az volt a szép?
Na, ez nem is, ez talán... Tehát spirituális élményként nem az érkezés tesz az emberhez, hanem annak a várása.
És mennyire volt nehéz a szárazföldre kilépni?
Nem mozgott a föld.
Kilépni annyira nem volt nehéz, inkább megállni a talpunkon volt nehéz. Hát ott ugye óceánon nem nagyon használtuk a lábunkat, maximum annyi időre, amíg én az első beülőből hátra mentem, a hátra másztam négy kézláb a kabinba, vagy ugye vissza, vagy amikor Levi elvezett elő. Tehát néha googoltunk párat, de hát összesen hasonlítható azzal a mozgással, amit itt egy hétköznapi ember sportolás nélkül is végez. Tehát egy sétával sokkal többet használjuk a lábunkat, mint ott kint a vizen. Ezért aztán kiszállni a szárazföldre és megtenni egy-két lépést, az érdekes és izgalmas feladatnak tűnt. Az elején fogták is a karunkat és segítettek, hogy tudjunk egyenesen járni. Hát vártak minket, igen, de végig, tehát a 64 napon keresztül mindig azt képzeltük el, hogy Karib-szigetek, gyönyörű napsütés, pálmafák, tapsoló tömeg a stégen, szárazföldön, dudáló hajók, kürtszava fogad minket. És ezzel szemben pedig, ami a valóság volt, hajnali egy, tökéletes sötétség, és üres kikötő, és a némaság. Egyedül a kint a parton a helyi étteremnek a tulajdonosa maradt ott, és ők vártak minket pár személyzettel, és a parti őrséggel egyetemben vártak minket a megérkezésre.
Meg volt egy magyar hajós, akivel a Kanári-szigeteken találkoztunk, és ő pont ott várt minket azon a szigeten, és ő is tudta, hogy jövünk. Nagyon fontos, hogy megemlítsük, mert nagyon sok lelket öntött belénk is, mikor megtudtuk, hogy ott lesz a szigeten, mikor megérkezünk.
Nagy öröm lehetett azért így.
Na és amikor kiléptetek, akkor ugye mi azt tudjuk, hogy amikor elindultatok, akkor a félsz volt bennetek, és akkor kint álltatok a parton, akkor a fáradtságon kívül, hogy mi volt bennetek?
Szinte nagyon érdekes, de egyfajta izgalmas kíváncsiság arra, hogy milyen ez a sziget, ahova érkeztünk. Igazából én bennem főleg kíváncsiság mozgott, hogy milyen lesz ez a pár nap. Nagyon vártam, hogy telefonálhassak, nagyon vártam, hogy lehessek, hogy lefülödjek meleg zuhannyal. De valahol ilyen hihetetlen, ilyen álomszerű. Tehát olyan, mint amikor az ember felkel egy végigálmodott éjszaka után, és tudja, hogy álmodott, nagyjából tudja is, hogy mit, de nem tudja pontosan felidézni. Egy picit így rémlik nekem ez a megérkezés is, hogy inkább érzelmek és apró pillanatok, meg illatok, a föld illatát újra megérezni. Nagyon intenzív illata van a földnek, hogyha sokáig nem szagolja az ember. Mint a pálmaházban, amikor bemegy az ember az állatkertbe, olyasmi kicsit. De...
Kolléga?
Hát jól mondta Levi, hogy ez egy ilyen érzelmi viharok tombolnak ilyenkor az emberben, tehát mindent fel lehetne ide sorolni, a öröm, boldogság. De talán ami volt egy kis szomorúság, hogy vége, valami véget ér, valami nekik most vége szakad, valami új kezdődik, a várakozás, megkönnyebbülés, ugye a folyamatos feszültségtől, a figyelemtől. Hát szóval ott minden ott feljön az emberben, és ott hihetetlen.
Mennyire készültetek az erőtökkel?
Hát nem kimondottan. Hát így az erőnkkel kikészülni. Utána, mintha mi se történt volna, beszálltunk a Zolinak, aki kint várt minket a kocsijába, és elmentünk a hajójára. Lezuhanyoztunk, lefülöttünk, vacsoráztunk egy félelmetesen hihetetlen jót, bár csak kolbász volt és kenyér, de az ott nekünk a mennyei mannát testesítette meg, és aztán persze aludtunk egy nagyon jót.
Hát én ezt úgy mondanám, hogy nagyon rosszat. Még zavart az ágy és az, hogy 4 óra múlva nem kell felkelnem, de mert hozzászoktunk azért ehhez a ritmushoz.
És mikor volt az, amikor minden leülepedett, és úgy esetleg a tiszta öröm megjelent, hogy volt egyáltalán olyan, hogy sikerült?
Hát ez folyamatosan jelen volt, ez abszolút folyamatosan, és még azóta is minden nap.
Igen, még mindig van. Ülepedik.
De hogy leülepedni, hogy ez mikor fog, vagy egyáltalán fog-e teljesen leülepedni bennünk, Ez egy jó kérdés. Nem, szerintem erre nem lehet sohasem pontot tenni ennek a történetnek a végére, mert mindig ad valamit, hogy mindig ad valamit, mindig használja az ember. Ha gondol rá, akkor egyszerűen ott van, és mindig a részünk marad.
Nőttetek-e valamit a szüleitek szemében?
Hát nálam, ha igenis, akkor ezt úgysem mondják meg nekem.
Jó, de hát lehet érezni azt, hogy néz rá.
Biztosan tisztét azért rátok.
Persze.
És változott-e az életetek valamit azóta? Tehát ünnepelnek, könnyebb felismernek?
Nem volt körülöttünk nagy hírverés, és nem is kommunikáltuk igazság szerint már a második. Az első próbálkozáson akkora volt a profon, amikor nem sikerült, amit a sajtótól is kaptunk, hogy köszöntük szépen, ebből nem kértünk még egyszer egy részről, más részről pedig hatalmas energiákat követel a kommunikációnak a szervezése, a megfelelő kommunikáció, vagy a ugye ezeknek a különböző, akár vizuális eszközökkel való támogatása is. És mi minden erőnkkel az indulásra és a lelki nyugalmunkra akartunk összpontosítani, most így másodszorra már, hogy azok a belső viharok egy indulás alkalmával minél kisebbek legyenek.
És ez be is jött?
Bejött. Azt már nagyon magunknak csináltuk. Tehát amennyire az első próbálkozásban még ott volt a felhajtás bennünk is, szerettük volna megmutatni ezt az egészet. Annyira a második próbálkozásnál már csak a saját harcunk volt, annyira magunkat akartuk leküzdeni és az óceánt, hogy erre nem fordítottunk energiát, mert kommunikáljuk, hogy itthon sem sokan tudták, tehát nagyon kevés. Talán egy-két napig pár.
Nagyon médium beszélt erről. Akkor nagyon ezt a riportot.
Körülbelül 4-5 rádiócsatornában voltunk, szerintem összesen.
Én csak a Klubrádióban hallottam.
Itt is.
Idén nyáron voltatok Balatonon sörözni, vagy jövőre mentek?
Nem, idén nyáron nem jutottunk.
Na és ha jövőre mentek sörözni, akkor mi fogtok agyalni?
Hát jó kérdés, ha lesz valami új ötlet, akkor jövünk legközelebb is.
Ha lesz valami új ötlet, én biztos nem mondok rá.
Igen?
Igen.
De akkor most egy kicsit ugye más hangzott el.
Így van.
Akkor ez is érdekes, hogy ugye egyikötöknél, ugye igen, Norbinál, Leventénnél nem. Miért igen és miért nem?
Hát szerintem abban egyetértünk, hogy még egyszer kajakkal, vagy ilyen páros kajakkal, vagy ilyen emberi erővel hajtott a járművel óceánra nem nagyon akarunk menni. Tehát az szinte biztos, mert ahogy mondta Levi, tényleg szépülnek az emlékek, és néha már elcsábulna az ember egy hasonló projektre, de én azért mondtam, hogyha ha lesz valami, akkor majd újból jövünk, mert hát azért mindig tervezget az ember, mindig gondolkodik, én legalábbis szeretek kicsit így a álomvilágban élni, ugye a álmaim világában élni, és hát ki tudja, hogy mit hoz a jövő, mi lesz a következő terv.
Hát Levente mit szólna, hogyha Norbi felajánlana, hogy elkísér a kaminon?
Én most úgy érzem, hogy ettől az úttól megkaptam, amit egy ilyen típusú úttól megkaphattam. Ha még egyszer elmennék, akár az El Camino-ra, akár az óceánt átevezni, szerintem nem sírnék kevesebbet, és nem tudnám könnyebben viselni. Ugyanolyan nehéz lenne, mint volt. Nem célom. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat változtatott rajtam, és ezeket szeretném a hétköznapi életben kamatoztatni.
Mi lett a hajó sorsa?
Még Antiguánban haza fogjuk hozatni, csak még egyelőre nek a szervezése folyik.
Hát meg pénz az is.
Hát igen, elég komoly összeg, igen, amiért hazahozzák a kis hajónkat, úgyhogy ez még szervezés alatt van.
Megmondom, majdnem annyi lesz, mint amennyibe került, nem?
Hát azért szerencsére nem, de az első tippeddel a hajó árá...
2 millió. Akkor,
igen, 2 millió forint hazahozatni a hajót.
És a terv az, hogy azt valahol kiállítani, vagy emlékként, vagy...
Igen, abszolút.
Azért ezt is meg kell tervezni, tehát nem kis feladat.
Igen. Mondjuk ebből a szempontból relatíve egyszerűnek tűnik a dolog, mert beszéltem a sportmúzeumnak az igazgatójával, és ha készen lesz a sportmúzeum, akkor az állandó kiállításon is nagyon nagy szeretettel várják a hajókat. Tehát, hogyha haza kerül, akkor biztos helye lesz, és megnézheti bárki. És akárki.
És beleülhet.
Meg bele is ülhet.
Igen.
Jó, van esetleg kérdés?
Milyen volt a világítás a hajón?
Igen, az a kérdés.
Ó, tényleg. Nagyon picike, egy LED világítás volt, egy pozíciófény, ami gyakorlatilag a helyi megjelölésünket szolgálta más hajók előtt kellett láthatóvá válnunk.
Hát az kötelező, persze.
Így van, de, és annak volt akkora fénye, hogy azon az icipici fedélzeten azért az úgy az már lehetővé tett, hogy lássunk. Volt fejlámpánk még ezen felül.
És milyen hideg vagy meleg fehér volt, mert azért az nem mindegy a szemnek.
Hideg fehér volt.
És árnyalatmentes fehér vagy ilyen kékes fehér?
Hát a pozíció fénynél nem is nagyon tudom megmondani, mert általában hátul ültem neki. Bent a kabinon belül volt még pár világító ledünk, amit fel tudtunk kapcsolni, azok ilyen kékes-fehérek voltak.
Igen.
Meg volt piros fényünk is, a sötétben sokszor azt használtam, mert az nem zavart a kifele látásban az üvegen keresztül, viszont megtaláltam mindent vele.
Hát akkor gratulálok is, és megköszönöm, hogy eljöttetek, és akkor sokáig legyetek jó barátságban, és találjátok meg a közös utatokat.
Köszönjük a meghívást,
és köszönjük, hogy
köszönjük szépen. És gratulálunk neked tőlük.
Nagyon szépen köszönjük.
Így van, gratulálunk, és tényleg nagyon jó, hogy kérdezhettünk kicsit a kíváncsiságunkat. Kielégítettük.